Eredményes élettalálkozó 2017. március 24-e. A 6. elem 9. rész. Meg a járását.
Drága Jézus, köszönjük szépen, köszönjük neked. Köszönjük a kiváltságot, hogy szabadon összegyűlhetünk. Hogy a te igédet, a te nevedet hirdethetjük, anélkül, hogy az életünkkel játszanánk közben, hogy egy szabad országban élünk, ahol vannak jogaink, van szabadságunk, vannak lehetőségeink. Köszönjük, hogy egy 21. századi bőségben, gazdagságban élhetünk. És miközben ezekért hálásak vagyunk, mindezeket elengedjük, mindezeket megtagadjuk. Nem aszkéta módon, hanem szabad ember módjára, aki nem akarja bölcsen, nem akarja kötni magát semmihez, nem akar rabja lenni semminek, sem elképzelésnek, sem vágynak, sem felelősségnek, sem javaknak, hanem igazi életet vágyunk, igazi életet veled. És ennek a titka te vagy, hogy egy rabságunk van, egy kötelékünk van, egy igánk van, és ez te vagy. Te vagy a mi Istenünk. Tőled függünk, benned bízunk. És ebben a bizalomban szabadok leszünk. Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Szabadok lehetünk. Köszönjük Jézus, köszönjük. Kérünk, hogy áld meg ezt a mostani alkalmat. Minden szót, minden gondolatot. A te drága nevedben kérünk. Amen. 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 Oké, nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket, akik itt vagyunk, és nagyon megtisztelő minden egyes résztvevőnek, mindannyiótoknak a jelenléte. És ugyanilyen sok szeretettel köszöntünk téged, aki nézed ezt a videót, vagy hallgatod a hanganyagot. Ernő szavaival élve üdvözlünk mindenkit ország határainkon innen is túl. És nagyon komolyan gondoljuk ezt. Én emlékszem rá, amikor az életem válságban volt, és válaszokat kerestem, hogy kaptam egy kazettát, hangkazetta, magnó lejátszóba kellett berakni, és volt rajta egy 40 perces előadás, és azt hiszem, hogy 128-szor hallgattam meg, újra meg újra meghallgattam, mert éreztem, hogy élet van benne. Nem értettem a javát, nem értettem, de tudtam, hogy az élet titkairól beszélnek rajta, amire nekem olyan nagy szükségem van, és azóta nem tudok elgondolni nagyobb kiváltságot, mint hogy az élet titkait megoszthatjuk mással. És csak egyszerűen tudunk rólad, kérlek, hogy élvezd, használd ezeket az anyagokat, ezeket a gondolatokat, mert szabadulás van bennük, győzelem van bennük, egy nagyobb élet van bennük. Ugye folyamatában van a sorozatunk, igazából két címe van, kettős címe van, ugye a 6. elem, ez a hatásvadás címe a sorozatunknak, a 3. elemhez jutottunk. Most van egy forduló, egy határ mesdjéhez jutottunk, és mint a hősök átlépjük ezt a határt, és megyünk tovább. Viszont van egy másik címe is ennek a sorozatnak, és ez az élet ösvényei. És ez már is mondom, hogy melyik Zsoltárból van, és ezt hadd olvassam föl még egyszer, mert csak egyszerűen annyira fontos. Azt mondja, hogy 16. Zsoltár 11, azt mondja, te tanítasz engem az élet ösvényeire, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Ez az élet, amire mindannyian vágyunk, nem erre az életre vágyunk, teljes örömmel élt életre. Olyan életre, ami telve van gyönyörűséggel. Olyan szavak ezek, amiket kicsit már majdnem gicsösnek érzünk, nem? Tehát olyan szavak, amelyek túlzónak tűnnek. De figyelj, a lelked mélyén, a lelked legmélyén nem erre vágyunk. Nem azt mondod, hogy igazából az életnek ilyennek kéne lennie? Teljes örömmel élt élet. Egy olyan élet, amely nem csak közömbös, nem csak elszenvedi a napokat, hanem amelyben gyönyörűség van. Gyönyörűség van. És azt gondolom, hogy nagyon sok elképzelés van arról, hogy ezt az életet hogyan kell élni. Annyi filozófia van, annyi jó gondolat van, annyi javaslat van folyamatosan felénk, anélkül, hogy bármilyen vallásos elköteleződésünk vagy nyitottságunk lenne. Csak egész egyszerűen végigmész az utcán, megnézel egy óriás plakátot, és az óriás plakát tesz egy javaslatot arra, hogy hogyan éld az életedet. A kultúránk tele van ilyen javaslatokkal, és igazából kimondhatjuk, hogy fogalmunk nincs, hogy hol is van az élet ösvénye. És Isten azt ígéri nekünk ebben a Zsoltárban, hogy azt mondja, hogy megtanítlak téged az élet ösvényére. És azt gondolom, hogy ez a sorozat, ennek ez a mottója, az élet ösvényeit keressük. És ezt mondtuk, nem teljes, de jelentős lesz, amit hozzáadunk. És a harmadik fázishoz jutottunk, a harmadik elemhez. És ennek a kulcsverse, énekek éneke, 4.12. És kérlek, hogyha nem vagy hívő ember, ne akadj ki. Sok ezer éves bölcsességről beszélünk. A világ, mondhatjuk ezt, hogyha az adott kor az adott kor színvonalához és mértékhelyhez mérve vesszük, a világ legsikeresebb és legokosabb, legbölcsebb emberének az írásából idézzünk. Steve Jobs kispályás kezdő ehhez a fickóhoz képest. Miközben ő nem az. Isten nyugosztalja. Tehát amiről beszélünk, az egy olyan embernek a felismerése, aki az élet minden dimenzióját ismerte, élte, megragadta. Nem savanyú szőlőként valamiféle aszkéta életet élve egy könyvben olvasta egyszer, hogy van ilyen, és aztán okoskodik róla, hanem egy olyan ember, aki azt írta magáról az egyik írásában, hogy semmit sem tagadott meg magától, amit a szeme megkívánt. Oké? Semmit. Valaki, aki nem csak egy új gazdag valaki volt, aki félbunkóként egy csomó pénzhez jutott, és elkezdte szórni, hanem valaki, aki egy mérnök volt, egy alkotó, a világ egyik legbölcsebb embere, bíró, király, és tanácsadó. Az országot, Izraelt, amelynek királya volt, az ő korában virágoztatta fel, és juttatta a létének a csúcsára. Ugye olyan szenzációvá vált, hogy az akkor ismert világ legtávolabbi részeiről uralkodók, fejedelmek zarándokoltak el Jeruzsálembe, hogy lássák a csodát. Salamonról beszélünk. És Salamonnak az egyik, tehát két frenetikus írása van. Az egyik a Prédikátor könyve, amely egy valóságterápia. Ugye a Prédikátor könyve olyan, hogy fölállít, és két nagy pofont lekever neked. És a másik pedig az énekek éneke, amely az élet savaborsáról, a lényegéről, a gyönyörűségről beszél az életben. Oké? Valóságterápia, és a másik is valóságterápia, de pozitívan. És az egyik gondolat, ami nem tudom, hogy a kulcsa-e az üzenetnek, de biztos, hogy egy mérföldköve. Ugye énekek éneke miről szól? A szerelemről szól. De nem csak Salamon és az egyik kedvese közötti szerelemről, hanem igazából Isten és az ember közötti kapcsolatról, mint egy jelképesen. Nagyon sok biblia tudós egyetért benne, hogy az üzenet nyilvánvalóan és egyértelműen hordozza ezt a kettősséget, hordozza egy síkon valóban férfi és nő kapcsolatát, jegyességét, házasságát, szerelmét, de hordozza Isten és az őt ismerő, az őt szerető ember kapcsolatának, igazából az egyháznak, a gyülekezetnek a kapcsolatát. És ezt a képet olyan sokszor ismételtük és ismerjük, ugye, hogy Isten a vőlegény, a férj, a hívő ember, pontosabban a hívők emberek közössége, a gyülekezet, a menyasszony, a feleség. Ez a kép. És nyilván nem a nemiség szempontjából, hanem a kapcsolat dinamikáinak a szempontjából. Isten a vezető, mint ahogy a férfi a vezető a házasságban, a gyülekezet a hívő, a válaszadó, a követő. Isten szereti az egyházat, miközben az egyház, a hívő ember is viszont szereti Isten, de elsősorban tiszteli és engedelmeskedik neki, mint ahogy a házasságban is a férfi szereti a feleségét, a felesége pedig tiszteli őt. A férfi vezeti a feleségét, az asszony engedelmeskedik neki egy nagyon pozitív értelemben. Valójában a vezetés, a befektetés és az engedelmesség is a szeretet körül forog. Minek engedelmeskedek én? A szeretetnek, ami valami olyasmit jelent, hogy figyelj, én szerelmem, én gyönyörűségem, én veled vagyok, és soha el nem hagylak téged. Engedelmeskedjenek. De hát nem is mondtál semmit. De. Azt mondtam, hogy légy a tudatában, hogy én a hős, én a legerősebb, én a legnagyobb, veled vagyok, és soha el nem hagylak. Jó, de hogy engedelmeskedek ennek? Úgy, hogy elhiszed. Úgy, hogy megnyugszol. Úgy, hogy felszabadul a lelked. Úgy, hogy megengeded a lelkednek, hogy örüljön, csak azért, mert én vagyok. Mert én szeretlek, mert én vagyok a te Istened. És a lelkünk pont az ilyen gyönyörű parancsoknak engedelmeskedik a legnehezebben. Mert engem nem lehet szeretni, meg úgyse vagy velem. Meg abból, ami most épp itt történik velem, én úgy ítélem meg, hogy te nem is szeretsz engem. És így tovább, és így tovább. De Isten azt mondja, hogy de hidd csak el. És az üzenet szenzációs. Nem tudom, hogy létezhet-e ha hátralépünk kettőt, és csak így ránézünk, hogy oké, miről szól az emberi élet? Én emlékszem, 10 éves koromban reménykedtem, hogy majd egyszer kiderül, hogy az élet valami szenzációs, hogy van valami frenetikus, az egyik függöny mögött, csak így benézek, és meglátom azt, amiért érdemes élni, azt, ami meghaladja minden eddigi elképzelésemet, valami, ami méltóvá teszi azt, hogy ember legyek, ami csak egyszerűen regénybe illő. És így tűnődtem rá, hogy mi lehet az? Mi derülhet neki? Tehát mi lehetne? Tehát vannak ufók? Kiderül, hogy vannak ufók. Mondjuk. De aztán belegondoltam, hogy mi a jó nekem abban, hogyha vannak ufók. Most az is kiderült, hogy vannak bálnák. Az én életem mit változott a bálnáktól? Ez nem volt jó példa, igaz? De mindegy. De értitek, tehát tehát van egy csomó elképzelés, ami olyan klassznak tűnik, olyan csiklandozza a fülemet, és olyan izginek tűnik, de ha jobban belegondolok, mi a szözt segít az rajtam? Kiderül, hogy én vagyok a fix lottó 5-ös nyertes. Az már jobban hangzik, tehát ugye te minden héten én nyerem a lottó 5-öst. Legalább egy hónapig. Az 4 nyert, az már nem rossz. Okay. De akkor is mi van, ha beteg leszek? Mi van 70 évesen? 85 évesen? 95 évesen? Ugye te mi van, hogy senki se szeret? Vagy aki szeret, az is csak feltételesen. Mi van, hogy a pénzem ellenére nem érzem értékesnek magam. Mi lehetne az, ami kiderül? És ebből a könyvből az derült ki, hogy kiderült, hogy a világ egyetemnek van egy ura, aki szerelmes beléd, belém. És a fiának hív, a lányának hív, a menyasszonyának hív, és azt mondja, hogy ami az enyém, azt neked adom. És nem csak azt, ami az enyém, mert azzal csak kiszúrnám a szemedet, hanem magamat adom neked. A világ egyetem legjelentősebb személyének annyira fontos vagy, hogy mindennél fontosabb vagy. És ennek minden járulékos következménye, amit végig se bírunk gondolni. Hihetetlen sztori. Az agyunk nem képes felfogni. Mert annyi más üzenet van. A szívünk, ezt mondja Jeremiásban, nem tehetek róla, mást szeretek. Hallom, hogy van egy Isten, aki szeret engem. Olvasom énekek énekét, ahol Isten a vőlegény, és udvarol a mennyasszonynak, a hívő embernek, neked, nekem, és hát egy új kocsi jobban kéne. Kicsit nagyobb fizetést, nagyobbra értékelnék. Este, amikor lefekszem, álmodozom az én isteni szerelmemről. A nagy tüdőt álmodozok róla. Tudod, miről álmodozok? Az új kocsimról. Nagyobb fizetésről. Arról, hogy végre megszabadulok egy pár problémámtól. Nem is tudom. A szívemet eladtam. A lelkemet eladtam már. Már másé. Hitvány alakoké. És az ürességemben odaadtam mindenkinek, aki csak jött-ment. Valójában az ürességemben, az életben való csalódottságomban odaadnám bárkinek, aki csak egy kis örömöt ígér, egy kis élményt ígér, egy kis feledést ígér. Eladtam magam. Eladtuk magunkat. Koncepcióknak, elképzeléseknek, álmoknak, felelősségnek, mit tudom én minek. Mindegy, hogy kivel csalom Istent, ha csalom, nem? Csak gondoljatok bele, férfiak, vagy akár asszonyok. Ott a te szerelmed, nem mindegy, hogy kivel csal meg, ha egyszer megcsal. Ha nagyjából mindegy. Annyian vannak mások rajtad kívül. Isten, ne haragudj. Nagyon. És íme a vers. Harmadik fázis. Az életösvényeit keressük. És a világ egyik legbölcsebb embere azt mondja, hogy figyelj, itt az egyik sarokpont. És valami olyasmiről fognak szólni az elkövetkező hetek eredményes élettalálkozói, amiről ritkán szólnak. De nagyon fontosak. És most fogunk róla beszélni, és olvasom a verset. Azt mondja, példabeszédek, de énekek éneke 4:12. Bezárt kert az én húgom, jegyesem, elzárt forrás, lepecsételt kút. Oké. Bezárt kert az én húgom. Jegyesem, elzárt forrás, lepecsételt kút. Három kifejezés. Bezárt kert, elzárt forrás, lepecsételt kút. Azt gondolom, hogy önmagában ezeknek a szavaknak a megértése és kielemzése egy csoda volna, nem akarok most belemenni. Most csak nézzünk rá az egészre fölülről. Miről szól ez szerintetek? Miről szól ez? Szerintem arról szól, hogy ebbe a kertbe nem jöhet be bárki. Ez egy bezárt kert. Ki a bezárt kert? Hát Isten jegyese, az ő húga. Aki ebben a képben te vagy, én vagyok. A világ egyik legbölcsebb embere azt mondja, és valójában nem ő mondja, hanem Isten rajta keresztül, hogy az egyik titok ahhoz, hogy az élet ösvényét megtaláld, mert hogy az élet ösvénye személyes, az élet ösvénye az egy szerelem, az élet ösvénye a minden kapcsolatok közötti legkülönlegesebb kapcsolat, nem valami más, hanem maga az a kapcsolat. Annak az egyik legfontosabb, az egyik legalapvetőbb eleme az a hűség. Az a bezárt kert. Hogy a kertemnek van egy kapuja, ami be van zárva, és a kulcsát csak egy valakinek adom oda. Annak, akit a szívemből szeretek. Akié a kert, akié én is vagyok. És olyan szavak ezek, én ezt tudom, én ezt értem, amik távolinak és idegennek tűnnek a számodra, de pont ezért nincs erejük, pont ezért nem jelent 100 hívőből 99-nek semmit Isten végső és teljes megoldása. Mert pont az erejét tagadja annak, ami a válasz, és a válasz az egy szerelem, egy jegyesség, egy házasság Istennel. Nem a prostitúció, nem a szellemi prostitúció, nem az, hogy mindenkit szeretek, hogy mindennek odaadom magam, hogy az én életem, az én szívem az egy nyitott kert, sőt egy nagy hirdetőtáblák ki vannak rakva, hogy jöjjetek, akik csak akartok, mert itt nagy üresség van. És most ezek szigorú szavak, de belefáradtam abba, hogy éljek egy életet, amely csak egy formát hordoz. Az Isten szerint valóság formáját, vallást, ahol Isten így, meg Isten úgy, de az ereje meg nincs sehol. Belefáradtam abba, hogy képmutatásba éljek. És én a te helyedben nem érném be kevesebben, mint az eredetivel, az igazivel, az élménnyel, a találkozással, a szerelemmel, Istennel. De, oké, én már házas ember vagyok. Alig emlékszem rá, hogy ez milyen volt. De biztos emlékeztek rá, és mindannyiunknak voltak ilyen történetei. Amikor valaki szerelmes volt beléd, de te tökre nem voltál szerelmes ő belé. Emlékszel ilyenre? Na ez a sztorink Istennel. A baj csak az, hogy ő a szerelmes. Mi meg tökre nem. Vagy lehet, hogy igen, de még 100 másikba is. Jó, a 100 az túlzás. 50. Jó, lehet, hogy az is túlzás. De ha csak egy másik van, akkor mi van ezzel a kapcsolattal? Hát akkor fele olyan jó. Nem! Ha csak egy másik van, akkor dráma van a kapcsolatban. Nem fele olyan jó, hanem dráma van. Ugye te teszteld le, menj haza, és mondd el a férjednek, feleségednek, hogy van valakim. Csak viccből. És a kapcsolat nem fele annyira lesz jó, hanem dráma lesz. Tragédia. Bezárt kert az én húgom, jegyesem. Elzárt forrás, amit ő adni tud. Oké? Amit ő adni tud, mert ő egy forrás. Ő tud adni figyelmet, tud adni szeretetet, tud adni kötődést, amit ő adni tud, ami belőle jön, ő mint forrás. Ő egy bezárt forrás, elzárt forrás. Amilye van, nem adja mindenkinek. Nem adom senkinek, csak a feleségemnek. A feleségem nem adja senkinek, csak nekem. Az én életemben nem gyalogolhat be bárki azzal a joggal, amivel Encsi begyalogolhat. És az ő életében se gyalogolhat be senki azzal a figyelemmel, joggal, amivel én. Elpecsételt kút. Ami valami olyasmit jelenthet, hogy le van zárva, le van deszkázva, le van lakatolva, és a lakat el van pecsételve. Valami ilyesmi, ugye? Ott van egy tekintélynek, egy jogi tekintélynek a pecsétje rajta van, mint tulajdonjog. Talán lehet ezt így mondani. És Salamon azt mondja nekünk, hogy ha belefáradtál abba, hogy nem látod Isten jobbján az örömöt és az örök gyönyörűséget, akkor az egyik oka az lehet, hogy a szívedet túl sok mindennek és mindenkinek adtad oda. És íme itt megállok, és kimondom, hogy ebben nincs semmi kárhoztatás. Ne, egy pillanatig ne engedd meg a gondolatot, hogy jaj, én rossz vagyok, nem úgy, mint mások. Schlingloff Sanyi biztos sokkal jobb, és én azért szívok az életemben, mert én rossz vagyok, és a végén mégiscsak kiderül, hogy azok járnak jól, akik tökre igyekeznek és jók. Nem, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy a szívünk, a lelkünk, Jeremiás 17, azt hisz tudja mennyi, talán 9 szerint a porhoz tapad. A természetünk szerint a szívünk hozzá kapcsolódik az anyagi világ dolgaihoz. Hozzá kapcsolódik vágyakhoz, hozzá kapcsolódik bűnökhöz, hozzá kapcsolódik szokásokhoz, hozzá kapcsolódik emberekhez, kapcsolódik mindenhez. Istent kihagyva, Istent nélkülözve. És csak egész egyszerűen teret engedünk a lelkünkben annyi hangnak, annyi elképzelésnek, annyi kötődésnek, hogy alig marad helye a szívünknek, alig marad ereje a szívünknek arra, hogy figyeljen Istenre. Nem látom őt, mert az új kocsimat látom. Nem látom őt, mert a videójátékomnak a képei pörögnek a lelki szemeim előtt. Nem látom őt, mert nem is tudom, a karrierem és a szebb jövőm álmaival kelek és fekszem. Nem látom őt, mert testi kívánság bénítja el a gondolataimat nap, mint nap. Nem látom őt. Ezer okból, és ezek mind emberiek. De amiről most beszélek, és később fogunk másról is, de amiről most beszélek, az az, hogy szeretnék egy vágyat felébreszteni benned, és bennem, és mindannyiunkban. Egy felismerésig szeretnélek elvinni titeket, és magamat. Oda, ahhoz a felismeréshez, hogy valami csodálatos vár engem a túloldalon, annak a túloldalán, amikor Istent teszem az első helyre. Olyan módon, hogy azt mondom, hogy te vagy egyedül az első helyen. Te vagy egyedül az első helyen. Nincs, nem vagy holtversenyben senkivel. Te vagy az. Miért? Mert az élet ösvényeire tanítasz engem, hogy van teljes öröm van te nálad, és örök gyönyörűségek a te jobbodon. Én ezt elhiszem, de szeretném látni. És az Úr azt mondja, hogy láthatod, én itt vagyok, én szeretlek, de ha te elmész mindenki mással, akkor persze, hogy nem éled meg a gyönyört velem. Persze, hogy nem éled meg az örömöt velem. Ne menj el mással, maradj velem. Éld az életet velem. És amire én rájöttem, és egyelőre még nem többre, amire rájöttem, amit a szívemben eldöntöttem, hogy szeretnék csak az övé lenni. Szeretném. Ez elhittem, hogy az valami frenetikus lesz. Amikor csak az övé vagyok. Bezárt kert az én húgom, jegyesem, elzárt forrás, lepecsételt kút. És csak hadd mondjak két képet, jutassátok eszembe, el ne roncsam. Az egyik kép az együtt, a másik kép a Szent Szellem, jó? Ha a Szent Szellemről elfelejtenék beszélni, jutassátok eszembe. Az együtt. Amióta mi összeházasodtunk Encsivel, befalasztuk magunkat a házba, az eget se láttuk, és igazából teljesen elszigetelődtünk az élet minden formájától. Igaz ez? Nem, ez valószínűleg nem igaz. Amikor férfi és nő összeházasodik, és hűségesek egymáshoz, és ő az én feleségem, és én vagyok az ő férje, és mind a ketten birtokoljuk az ennek megfelelő első helyet az életben, akkor az élet nem szűnik meg, hanem együtt kezdjük el megélni az életet. Együtt. Nem mindent szó szerint együtt, de mindent megosztva egymással. Nem mindent szó szerint együtt, de mindig a másik tudatában. Nem mindent szó szerint együtt, hanem egymás, fogalmazzunk így, hogy engedélyével, jóváhagyásával, egymás előtt élve az életet, elköteleződésben, de mégis szabadon. Szeretetben, ahol a szeretet szabadon engedi a másikat. És azt gondolom, hogy ez a szerelem Istennel is ilyen. a dolog nem arról szól, hogy aszkétákká válunk, hogy önmegtagadókká válunk. Oké, de az önmegtagadás az nem rossz. Tehát, hogy de arról majd külön beszélünk. Az az ötödik fázis lesz. Tehát, hogy nem egy lemondó, egy szürke, egy unalmas életet kezdünk el élni, hanem pont, hogy Istennel elköteleződve egy olyan szabadságba jutunk, amiről azelőtt csak álmodni mertünk. Tehát, hogy a lelked, amikor, és még ugye egy nagyon egyszerű célom van ezzel az üzenettel, felébreszteni benned a vágyat, hogy ő legyen neked az egyetlened. Amikor odaadod magad neki, akkor nem elveszítesz dolgokat, hanem akkor nyered meg őket igazán. Mert addig, ameddig csalva az urat stikában találkozgattál a jövőképeddel, akkor tudtad, hogy egy, hadd fogalmazzak így, egy áldást nélkülöző helyen jársz, hogy széllel szembe pisülsz éppen, nagy széllel szembe. Ezt hölgyek nehezen értik. Azt hiszem, most ment el a keret, igaz? Nem ment el. Ez teljesen jó, egy találó kép volt. Tudtad, hogy lopott csókokat élvezel, hogy egy bujkáló életben keresel örömöt, hogy egy pót megoldással éred be, de amikor odaadod magad neki, és tényleg ő lesz az Istened, és nincs más Istened ő rajta kívül, akkor ő örömmel ad neked jövőképet, ő örömmel csókol téged, ő örömmel osztja meg veled az egész vagyonát. Nem erről szól Róma 8:28. Hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, ezerszer, tízezerszer idéztük, de csak hallgasd újra ebben a kontextusban, hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt, ingyen mindent. Vele együtt. Mint a mi férjünk, mint a mi bátyánk, mint a mi Istenünk, és vele együtt minden a miénk. De amikor ő nem a miénk, amikor ő csak egy mert megint te vagy, akkor a vele együtt se jön. Akkor úgymond a házasságtörő útját járjuk, a csaló útját járjuk, a prostituált útját járjuk, amely lehet, hogy nincs. Hányan élt, föl ne tedd a kezed. Biztos volt az életedben, talán volt az életedben olyan időszak, amikor hazudtál. Következetesen hazudtál. Belekerültél egy hazugság csapdába. Ennek az embernek azt hazudtad, neki azt mondtad, hogy, és egy képet tartottál fönn, és egy ponton már olyan rohadt nehéz volt emlékezni rá, hogy kinek mit mondtál, és hogy mi is, érted, és mindig tudatában voltál annak, hogy a tilosban jársz, hogy baj lehet, hogy bármikor lebukhatsz, és mindaz, amit élvezhetnél is, az egy katasztrófában összeomlik. Az az érzésem, hogy valami ilyesmi lehet, amikor az ember csak egyszerűen a szívében csalja Istent, és teljes integritás, a teljes hazatalálás, a teljes biztonság az, amikor megadom magam neki, és azt mondom, hogy te vagy az Istenem, és nincs más Istenem rajtad kívül. Nem egy szűk helyre visz, hanem egy tágas térre, ahol minden, amit eddig ellopni akartál, ahol minden, amit eddig tolvajként eldugtál a párnád alá, az joggal a tiéd lesz. Az a helyére kerül, és joggal a tiéd lesz. És persze vannak más dolgok, amik végleg kikerülnek az életedből, mert csak egyszerűen nincs ott helyük. A bűnnek nincs helye az életünkben. És fogunk erről beszélni, egy pillanatig se sajnáld a bűnödet. A bűnt csak a világ akarja valamiféle édes örömként feltüntetni. A maga valódi természetéből adódóan az pusztító. Amikor a bűntől megszabadulsz, bármilyen formája is legyen az, amikor megszabadulsz tőle úgy, hogy tudod, elengeded, és bár lehet, hogy még elkövetted, de a megvallásodban elengedted, és hogy van, egy János, azt hiszem, 1:9 szerint megvallod a bűnödet, Isten hű is igaz, megbocsátja, és megtiszt minden gonoszságtól, emelt fővel járhatsz. Emelt fővel járhatsz, fedhetetlen vagy onnantól. Nem vagy fedhető, hisz elszámoltál Istennel. És aztán eljön az a pillanat is, amikor már hű, de rég nem vallottam meg ezt a bűnömet. Miért is? Mert már hű, de rég nem követtem el. De ezt hogy csináltam? Kinőttem. Egyszerűen kinőttem. Egyszerűen egy új fókuszom lett, egy új tartalma a szívemnek, és csak egész egyszerűen az életemet addig megraboló, az életemet addig bezsugorító rossz szokásaim, bűneim lehullanak rólam egy szép napon, mint ősszel a megszáradt falevelek az ágakról. És lehet, hogy lesz olyan, amelyik nem hullik le soha, de Isten kegyelme elég. És valóban elég, és a megvallásomban ott vagyok előtte, és gyűlölöm a bűnömet, de még nincs győzelmem fölötte a tapasztalati szinten, de van győzelmem a hit szintjén, mert Krisztus kifizette, és tiszta vagyok, és én ebben a tisztaságban állok hitben. Valójában nincs többünk ennél. És Isten ajándéka és kegyelme az, amikor a tapasztalati megszentelődésben elkezdhetek ebben a tisztaságban, úgymond, gyakorlati szinten is járni. Azt hiszem nagyon fontos, hogy mielőtt igazán, tehát tényleg valóban, mondjuk mit tudom én, most károkodtam utoljára. Úristen, sajnálom, te szoktál káromkodni? Én soha. Kivéve a budapesti közlekedésben. Mondjuk ott történtesen nem, de tudom, hogy sokan igen, ott szoktak. Attól függ, hogy a kormányt, hogy kezelik a közlekedéstársak, mindegy. Tehát, hogy ha mondjuk ez gyötör téged, ami joggal, mert a nyelv tisztasága, oké. De nagyon fontos, hogy mielőtt tényleg megszabadulsz tőle, azelőtt el kell, hogy fogadd magad úgy, ahogy Krisztus is elfogadott, és ő elfogadott téged, még amikor a bűneidben voltál, ő már akkor meghalt, érted? És helyzetileg, jogilag, teljesen, tökéletesen kifizetett minden bűnt. És neked ebben a valóságban meg kell elégedned ezzel a megoldással, csak úgy, mint hogy Isten megelégszik velem. Megvallod, ő megbocsátja, és megtisztít. És lehet, hogy sokáig nincs több neked, mint az, hogy megint elszúrtam, de Uram, ez nem volt helyes, és tudom, hogy rendben vagyok, mert Te ezt kifizetted, és fedhetetlenül állok, és nem bujkálok Isten elől. És ebben meg kell tudnod állni, és amikor ebben már állsz, ebben állsz, helyzetileg a hitben megállsz, tiszta vagy, akkor lehet, hogy Isten megengedi, hogy tapasztalatilag is a nyelveddel tényleg, mikor káromkodtam utoljára? Nem is emlékszem rá. Pedig úgy bevágott elém, ez az Isten adta jó ember, hogy nemrég még meg is öltem volna, ha tehetném, hogy tehettem volna. De most azt teszem észre, hogy régen nem öltem meg senkit, gondolatban sem. Milyen? Ezt dicsérem az Urat, ámulatos. Oké, mivel tartozom még a Szent Szellemmel, utolsó gondolat. Bezárt kert az én húgom, jegyesem, elzárt forrás, elpecsételt kút. Csak gondoljatok vissza az előző menetre, ugye, ami az elme megújulásáról szólt. Ugye azt mondtuk, hogy a fegyvereink erősek Isten kezében, és ezzel rombolunk le minden magaslatot, okoskodást, és ejtünk fogjul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez a bizonyos tisztaság, amiről beszélt, a bezárt kút, gondolati szinten történik elsősorban, ott kezdődik, a szívem szintjén kezdődik. És kérlek, ne felejtjétek el, hogy ez a győzelem, hogy én tiszta lehetek Isten előtt, ez nem emberi erőfeszítéssel működik, hanem a Szent Szellem keresem a megfelelő szót. Isten személyének a jelenlétével, a Szent Szellem munkájával, az őrá való hallgatással, a neki való engedelmességgel, az ő tekintélyének az elismerésével. Ezt sokan úgy hívják, hogy a szellemmel való betöltekezéssel, betöltekezni a Szent Szellemmel. Azt is tudja, hogy ez mit jelent pontosan. Nagyon sok közösség, nagyon furcsa dolgokat gondol ez alatt. De mondjuk azt, hogy jelentheti azt, hogy hálás vagyok, hogy Uram, köszönöm, hogy Te itt vagy. Hogy Szent Szellem, Isten képviseli az Urat és az Atyát, és itt van most bennem, és én elismerem a jelenlétét. És elismerem a tekintélyét. És azt mondom, hogy ha a lelkemnek van egy trónja, amely eldönti, hogy kit szeret, és eldönti, hogy kit tesz az első hely, akkor arra a trónra most ülj föl, Te Szent Szellem. És mutasd meg Te nekem az Urat. Juttasd Te eszembe az igéket. Harcold ezt a harcot a lelkemben, a sok-sok szeretőmmel szemben. Harcold Te. Mert tudod mit? A józanságom pillanatában úgy döntök, hogy elhagyom a szeretőimet. Hogy elfordulok tőlük. Hogy nem lesz más Istenem, csak Te. De nem tudom megtenni. De Te igen, úgyhogy tölts be engem, ülj föl a trónra, vezess, add a gondolatokat. Várom a csodát. És ez lesz, azt hiszem, hogy a negyedik elem, ez lesz a következő. Csak erről fogunk beszélni, a Szent Szellem hatalmáról az életünkben. De ide muszáj volt megemlíteni, mert ez egy terhelő gondolat, ez egy bezárt kút, elpecsételt, hogy van, elzárt forrás, lepecsételt kút, bezárt kert. Úgy hangzik ez, minthogyha mégiscsak kiderült volna, hogy bele kell húzni. És nem, mert ha belehúzok, elbukok. Ez a szívem kérdése, ez a választásom kérdése, ez a kit fogok szeretni, kit akarok szeretni. És emlékeztek, a hegyi beszédben beszél Isten erről, és ez akkor az utolsó gondolat, hogy nem szolgálhatunk egyszerre a mammonnak és Istennek. Ami valami olyasmit jelent, hogy nem lehet két uram egyszer, mert vagy az egyiket gyűlölöm, tehát vagy az egyikhez fordulok oda, és akkor a másiknak hátat fordítok, mert egymással ellentétes oldalon állnak, vagy a másikhoz fordulok oda, és akkor azt gyűlölöm. Választanom kell, erről szól, választ az Urat, választ az életet. És ahogy az előbb mondtam, ha őt választom, ő vele együtt minden az enyém. Minden. Az árnyékból kijöhetek a fénybe, a bujkálásból, az emelt fővel fedhetetlenül való járásba. Nem jobb, ezerszer jobb. És aztán ott van a másik, hogy ahol a szívem, ott van a kincsem. Ugye úgy mondja, ahol a szívem, ott van a kincsem. A szívem, a legbelső kötődésem. És amit sokáig nézegetek, és erről is ezerszer beszéltünk erről az elvről, ami mellett döntöttem, ami megtetszett, amit elkezdtem nézegetni, az lett a kincsem. Mert szemléltem az értékét, mert megnéztem a szépségét, mert figyeltem a járását. És megtetszett. Emlékszem, amikor Encsivel találkoztam. Nem szerelem egyik pillanatról a másikra, hanem valahol fölkeltette az érdeklődésemet, és elkezdtem figyelni. És megfigyeltem. És mert figyeltem, észrevettem. És mert észrevettem, megtetszett. És mert megtetszett, értékessé vált. És mert értékessé vált, a szívem oda kötődött. A szívem oda megy, ahol nagy értéket sejtek. Ahol nagy értéket látok. És azért szeretek annyi mindent, mert annyi mindenben láttam értéket. És erről a döntésről szól ez, hogy bölcsé váltam, és rájöttem, hogy a legnagyobb érték Istenben van, úgyhogy őt fogom figyelgetni. Őt fogom többet figyelgetni. És ha őt figyelgetem, ha őt szemlélgetem, ha nézem a járását, ha nézem a tekintetét, ha figyelem a szívét, akkor megszeretem. Megszeretem, mert kincsé válik. Meglátom az értéket, és ahol a kincsem, ahol az érték, oda megy a szívem is, és ez egy önmagát erősítő, gyönyörű gondolat, egy gyönyörű folyamat lesz. Ezt írtam föl, van egy ilyen igehely füzetem, vagy mi ez, egy dokumentum, abból olvastam legutóbb verseket nektek. Vannak a versek között néha ilyen felismeréseket leírtam, és az egyik felismerés az így hangzik, majd lehet, hogy fel is olvasom, hogy Isten lehet az én szívem legbelsőbb menedéke. Az a hely, ahova a gondolataim minden szabad pillanatukban zuhannak, gravitálnak, mert az a leggyönyörűbb hely. Miért szeretünk mi férfiak az új autónkon gondolkozni, amit majd egyszer megvennénk? Mert jó érzés, mert azt gondoljuk, hogy milyen jó lesz vezetni, meg hány lóerős, meg milyen kütyük vannak benne, és azt, ki leszek én, ha abban az autóban ülök. Édes gondolatok jönnek vele, egy rejtek helyé válik az a gondolkodás, azzal a dologgal, vagy a jövőképemmel, vagy nem tudom. De ezt a helyet elfoglalhatná Isten. De nem őt nézegetem, mert őről nem csinálnak óriás plakátot, és nincs magazin, és nincs próbavezetés Istenről. A kocsikról van, meg van izé YouTube videó is, gyorsulás, 0-ról 100-ig, 100-tól 200-ig, és mutatják a műszereket, és ámulatos, ámulatos, nézegetem, megszeretem, ott a kincsem, és ezzel kelek, és ezzel fekszem. De közben kirabolnak, közben az életem üres marad, mert az élet, az ez a szerelem lenne Istennel. És bárcsak őt nézegetném, és felismerném, hogy ő is jó gyorsul, és felismerném, hogy jó benne ülni, és hogyha nézném, látnám a csodát, de nem nézem, és nem látom. És élek egy keresztény életet, amely tagadja az erejét, csak a formája van meg. Egy gondolatom van, bárcsak őt szemlélnénk, bárcsak megnéznénk újra, bárcsak figyelnénk a járását, beleszeretnénk, a szívünk oda kötődne, és ő lenne a mi gyönyörűségünk a titokban, reggel fölébrednénk, és az első gondolatok Istennel lennének. Istennel. De nem azért, mert a vallásom előírja, normális vagy, hanem mert láttam őt, és nem tudom kiverni a fejemből. Basszus, láttam a mindenhatót, és szeret engem, és ott van ez a gyengétség, és este, amikor lefekszem, utolsó gondolatok elalvás előtt, és a gondolataim csak zuhannak ő hozzá, vagy munka közben egy pillanatot, tudod, lazítok végre az agyamat, és hova zuhannak a gondolataim? Az Úrhoz. És aztán lehet, hogy az Úr vesztekedő új autót is, meg elvisz nyaralni, meg mit tudom én, mi mindent csinálunk, de az már egy másik világ, Az már Salamon gazdagsága. Nem a házasság törő lopakodása. Értitek? Egy nagyobb élet. És a kulcs, a bezárt kert, az elpecsételt kút. Talán ez. Amen. Amen. Csoda, hogy nincs itt senki. Hogy? De van. Oké. Okay. Mennyei atyánk, arra kérünk, hogy csak add nekünk ezt a szerelmet, add nekünk ezt a csodát, hogy mi legyünk azok a kiváltságosok, akik látnak téged, akik felismernek téged, akik felfedeznek téged, akik nem csak hírből hallottak Salamon gazdagságáról, hanem akik elmentek és megnézték a saját szemükkel, akik látták a bölcsességét, látták a gazdagságát, látták a szépségét, akik csak a szolgái láttán felismerték, hogy bizony igaz, nem volt nála, és nem is lesz nála kívánatosabb az egész történelemben. És ez Isten képe, ő az, a mindenható, a mi Istenünk, a mi bátyánk, a mi vőlegényünk, a mi férjünk. És akarjuk ezt a csodát. Akarjuk ezt a csodát. És ha valaki még soha nem fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor tud, hogy ez az első lépés. Ő kifizette az árat. Ő meghalt. Érted? Annyira fontos vagy neki. Ő a mindenható. Ő Isten. Ő az, akiről beszélünk. Úgyhogy csak fogadd el, amit ad neked. Csak fogadd előtt, mint megváltót, mint a messiást, aki elveszi a bűneidet a hit első pillanatában. Higgy benne, mondd neki, hogy elfogadlak Jézus. Legyél az Istenem, legyél a megváltóm, adj nekem örök életet, és ő készségesen ad neked. És aztán önmagával együtt mindent neked ajándékoz, mindent. Csak mondj neki igent, most mondj neki igent. Nagyon egyszerű. Bárhol vagy, kocsiban ülsz, mosogatsz éppen, ülsz egy szobában, sétálsz valahol, mindegy, hogy hol vagy. Csak mondj egy igent, szívből őszintén. Egy pici igent az elég. Igen, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Légy a megváltóm. Légy az Istenem. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.